Sziasztok! Ez itt a Lábnyomaink Podcast. Én Steiger Ancsa vagyok, és ezekben a beszélgetésekben a teremtésvédelem, fenntarthatóság, környezettudatosság, én védelem, zöld szemlélet, zero waste, kinek-kinek a számára legtöbbet jelentő címke alá tartozó témákkal foglalkozunk. Tetteink, lehetőségeink, példák. Ezek a lábnyomaink. Tartsatok velünk!
Merza Péterrel, a Humusz Szövetség alelnökével és oktatási programvezetőjével beszélgettem. Elmesélte, hogy mi tudja kiakasztani, hogyha zöld témák kerülnek szóba. Előkerül többek között az, hogy a természet, az érzelmek és a klímaszorongás hogyan kapcsolódnak össze, hogy milyen tevékenységekkel foglalkozik a Humusz Szövetség. Mit lehet csinálni a betondzsungel közepén található oázisukban? Van-e út a klímaszorongásból? És hogyan tudunk teljes életet élni nulla hulladékkal?
Mindenkinek most, vagy leginkább tegnap kell változnia, és nem jó az, hogyha egymásra mutogatunk.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Pi, ahogy én ismerlek téged nagyon régóta, bár a Humusz Szövetségben, amiről most beszélgetni fogunk, inkább Petiként szoktak emlegetni, de nekem akkor is Pi maradsz, és nagyon sokszor beszélgettünk már azokról a témákról, ami kapcsán a podcast részeket készítem. Az egyik, ami nagyon megmaradt veled kapcsolatban, az az, amikor azt mondtad, hogy te a fenntarthatóság kifejezést nem szereted, mégpedig azért, mert azt gondolod, hogy pont ez lenne a lényeg ennek az egész attitűdváltásnak, hogy ne tartsuk fenn azt, ami most van. Úgyhogy ezért az első kérdésem hozzád az, hogy neked mi a legmegfelelőbb kifejezés mind arra, amivel kapcsolatban te is ügyködsz a mindennapjaidban, a munkád során, és amire szeretnéd meghívni a hallgatókat és a körülötted levőket is.
Köszönöm szépen a lehetőséget, meg ezt a felvezetést is. Valóban, ami fogalom nekem most az elmúlt években a leginkább szimpatikus és a szívügyemnek kezdem érezni, ez a teremtésvédelem. Valószínűleg nem véletlenül. Ez számomra ez azt fejezi ki, vagy ez a szó fejezi ki legjobban azt, hogy nem egy különálló dolog az ember, vagy az emberiség, és minden, ami körülötte van, hanem egy egységet képez, mint amikor lakunk egy házban, és ahhoz, hogy mindenki jól érezhesse magát, nem elég az, hogy álljanak a falak, és legyen tető, hanem az embernek magának is foglalkoznia kell azzal, hogy ő hogy van ebben a házban, és ő mit tud tenni azért, hogy legyen tető és fala. Szóval, hogy ez a teremtésvédelem az, ami nekem most a legjobban lefedi azt, amivel foglalkozom, illetve ami felé szeretnék továbbfejlődni.
Pont a legutóbbi adásban kispapokkal beszélgettünk a teremtésvédelemről, és azért az is szóba került, hogy ez a kifejezés leginkább azoknak mondhat valamit, akik hisznek Istenben, hisznek mindabban, hogy amit körülöttünk van, az ő ajándéka, és hogy mi teremtett lények pedig az ő képmásaként élünk itt ezen a bolygón. Ezért azt gondolom, hogy nehéz lehet ezt befogadni azoknak, akik nem vallásosak, vagy akik nem teljesen tudják, hogy mi is tartozik e köré, még akkor is, hogyha egyébként van, aki például azt hiszem Kumpedinától hallottam egyszer azt, hogy én védelem, tehát amiben benne van azért ugyanúgy a teremtett ember is, mégis alapvetően ez a kifejezés, ez valahogy a vallásos közeghez tartozik. Mennyire találkozol ezzel a kifejezéssel, vagy hasonló szemlélettel olyan emberek között, akik nem vallásosak?
Kevésbé, tehát nem vallásos emberek között kevésbé ismert még szerintem. Van egy félelmem egyébként ezzel kapcsolatban, mégpedig az, hogy az összes többi szó, amit szeretünk így címkeként használni, akár a fenntarthatóság, akár a környezetvédelem, környezettudatosság, az a baj, hogy minél többet használjuk ezeket a szavakat, így kezdenek elkopni. Az eredeti jelentésük kap egyfajta felhangot, vagy ilyen kopottságot, mert használják pejoratívan is, vagy ilyen lekezelően is, és ezért egy kicsit aggódom a teremtésvédelem szóért is, vagy kifejezésért is, hogy nehogy ez elkezdjen kapni egy olyan jelentést, amit nem igazán takar. A fenntarthatósággal is az az egyik problémám, hogy igazából nagyon szeretjük ráhúzni nem fenntartható dolgokra. vagy nagyon könnyen ki lehet sajátítani egy szegmensre. A fenntarthatóságról nem lehet úgy beszélni, hogy csak környezeti, vagy csak gazdasági, vagy csak társadalmi fenntarthatóság, mert ezek összefüggenek. És ugyanígy van a környezetvédelemnek is egy rossz mellékíze számomra, azért, mert igazából miért a környezetet védjük, hiszen az emberen kívül lévő dolgokra kevés koncentrálni, az ember is a környezet része, nem lehet a kettőt így szikével szétválasztani. Ezért gondolom azt, hogy ilyen nagy egészben kell gondolkozni, amiben az ember, az embernek a mentális állapota, a hite, a gondolatvilága, minden fogalom bele tartozik. És hát erre én nem tudok egyelőre jobb szót, mint az, hogy teremtés, védelem, mert abban minden benne van.
Abban biztos vagyok, hogy ehhez idő kellett neked is, hogy rájöjj mindarra, hogy számodra ez mit takar, illetve hogy mi az, amiért van értelme ezzel foglalkozni. Mi a te utad? Hogyan kerültél ehhez az egész témához közel? Milyen fontos állomásai voltak ennek az útnak?
Szerintem ez már egészen pici koromban elkezdődött. Nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek, a családomnak, akik egyfajta ilyen biztonságos környezetben neveltek gyerekkoromban. Nagyon sokat jártunk kirándulni, túrázni, táborozni. Tehát a természet az már, amióta járni tudok, azóta így az életem része. Aztán egy fontos állomás volt a cserkészet is, ami tovább erősítette ezt a fajta elköteleződést. Hát a természetben kifejlődött személyiségemen keresztül, tehát hogy a táborok, a vezetőképzések, a rengetegféle élmény és tapasztalat a természetben, a vadonban, az mind afelé terelgetett, hogy megértsem ennek az értékét, a lényegét, a saját kapcsolódásomat. És aztán ezért is lett a választott szakmám a természetvédelem. De igazán a nagy fordulópontot szerintem az hozta, amikor az egyetemről kikerülve elkezdtem keresni azt, hogy én hogyan tudnám a világot jobbá tenni, illetve mi az a konkrét elfoglaltság vagy munka, amit szívesen végeznék. És a környezeti nevelés irányába terelődtem. Nagyon sok tapasztalattal vagy tudással vérteződtem fel, akár erdélyi iskola programok kapcsán, akár nemzeti parkban túravezetőként, szakvezetőként, és aztán egyszer csak elkerültem a Humusz Szövetséghez, ami tovább szélesítette ezt a fajta tapasztalatot, ismereteket. És a Humuszon keresztül jutottam el végül egy olyan képzésre, vagy egy csoportba, ami kimondottan egyházak és zöld civil szakértők képzéséről szólt, és itt volt először olyan élményem, hogy a hitemet és a szakmámat össze lehet gyúrni. Vagy hogy ezt most így nagyon leegyszerűsítve így fogalmaznám meg, de hogy hasonszőrű emberekkel nem csak a tudásunkat és a szakmai tapasztalatainkat osztottuk meg egymással, hanem ez egyfajta ilyen belső út is volt a hitünknek a megélésén keresztül, és nagyon sokat beszélgettünk, gondolkoztunk azon, hogy hogyan lehetne a fenntarthatóságot, vagyis teremtésvédelmet az egyházi közösségekben, vagy akár az ifjúságnevelésben minél jobban megvalósítani. Ez volt még egy ilyen fontos lépcsőfok.
A humuszról és a tevékenységetekről fogunk még beszélni, hiszen ez az egyik központi témája a mai beszélgetésünknek. Honnan a név? Egyáltalán mióta létezik ez a szervezet? Mi mindent kell tudni? Aztán majd később még beszélünk a konkrét repertoárról.
A Humusz Szövetséget most már 26 éve alapították meg 1995-ben, több környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezet hozta létre azzal a céllal, hogy legyen Magyarországon egy olyan platform vagy fórum, nevezzük egy ilyen ernyő szervezet, ami kimondottan a hulladék megelőzéssel és az ehhez kapcsolódó szemléletformálással foglalkozik. Nagyon fontos volt így a 90-es évek közepén az érdekérvényesítés is, hogy az akkor éppen lábra álló környezetvédelmi szakpolitika és döntéshozói szinten is megjelenjen a hulladékmegelőzés szemlélete. Például a szelektív hulladékgyűjtésnek a kialakítása, vagy a betétdíjas rendszerek meghonosítása. Az alapításkor a humusz név azonnal jött, hogy ezek a szervezetek hulladékmunkaszövetség néven hozták létre ezt a szervezetet. Ez aztán az idők során így röviden humuszszövetségként maradt fent.
Egy kis zöld szigetnek, vagy ahogy kiplakátoltátok, oázisnak hívjátok a humuszházat, illetve nem csak a házat, hanem azt is, ami körülötte van. Tényleg, hogyha valaki elsétál arra fel a 11. kerületben, akkor azt érzi, hogy valahova egy ilyen nagyon más helyre csöppent, ott a betontenger közepén megtalálhat egy olyan helyet, aminek tényleg egy olyan atmoszférája van, ahol valahogy úgy minden lecsendesedik, ahol egy ilyen nyugalom árad mindenből, ahogy csobogott a víz, és közben zöld minden. Szóval tényleg egy varázslatos hely az, ahol ti dolgoztok. Mit is kell tudni erről a helyről, illetve bárki bemehet-e oda, vagy csak azok, akik ott dolgoznak, vagy akik pártoló tagjaitok, hogy kell elképzelni ezt az egészet ott a város közepén?
Hát jó, hogy ezt szóba hoztad, valóban egy ilyen kis zöld oázis, vagy ahogy egyes barátaim emlegetik, boszorkánykunyhó van itt a város közepén. Nagyon szerencsés a szervezetünk, hogy ez fennmaradhatott, és hogy ez létezik. A története annyi nagyon röviden, hogy így a véletlen folyamán ott maradt a nagybérházak között ez a picike kis földszintes házikó. Az önkormányzat, az Újbudai önkormányzat tulajdonában van a kerttel együtt, és most lesz 20 éve, hogy a humusz ide költözhetett. Azért cserébe, hogy az akkor romos és elhanyagolt épületet és kertet felújították önkéntesekkel, aktivistákkal, adományokból, kaláka munkában összedobták azt, hogy létrejöhessen itt egy oktatóközpont és egy tanácsadó iroda. Azt eredményezte, hogy a helyiek is elkezdték megszeretni, belakni ezt a kis szigetet. Nagyon sok iskolai csoport, óvodai csoport, pedagógus képzések, lakossági előadások voltak itt az évek alatt, és most is gyakorlatilag a közösségért működik. Nagyon sok olyan jó példát igyekszünk itt bemutatni, ami a hétköznapi hulladékcsökkentésben segítheti az ide látogatókat. Az elmúlt egy év az nekünk sem volt egyszerű. Itt a Covid alatt elég sokat lehetett azzal találkozni, aki erre járt, hogy zárva van a kert és a ház. Egy picit most el is burjánzott sok minden a kertben, amit most igyekszünk az önkéntesekkel összefogva rendbe tenni. És hát nagyon bízunk benne, hogy hamarosan teljes gőzzel újra tudjuk nyitni a házat. Most egyelőre még csak átmenetileg, vagy ilyen fél megoldással, mert hogy szeretnénk újra élettel megtölteni, előadásokat, programokat tartani. Voltak az elmúlt években kertmozik, beszélgetések, zöld civil találkozó, amind a mellett, hogy a kilincset egymásnak adogatták a mindenféle gyerekcsoportok és oktatási programok résztvevői. Ami az egyik ilyen legnagyobb kincs, vagy talán példamutatás is a városi lakóknak, az pedig a közösségi komposztpont, ami szintén itt a kertben működik, most már több mint 10 éve. Ebbe pedig bekapcsolódhat bárki, aki beregisztrál, és utána elkezdi hordani a konyhai zöld hulladékát, cserébe pedig humuszt, virágföldnek való terméket vihet haza. És azt pedig nagyon nagy örömmel tapasztaljuk az elmúlt időszakban, hogy Budapesten egyre több helyen nyílik hasonló közösségi komposztpont. Kertekben, intézmények udvarán akár, de most már közparkokban is. Úgyhogy ebben is a humusz élen járt az elmúlt időszakban, és most is ezt még igyekszünk folytatni.
És mi vár arra, aki csak úgy véletlenül benyit, vagy benéz a kertbe, kivel találkozhat, mi minden történhet ott?
Hát a kertben van elég sok érdekesség elrejtve. Gyakorlatilag minden, amivel szembe találkozik a betévedő, az valami fajta hulladékból vagy maradékanyagból készült, akár az ágyásoknak a szegélye, akár az útmutató táblák, a magas ágyás, a kerti bútorok, padok, játékok, kerítés, minden. És a házban magában pedig van egy oktatóterem, ott kiállításokkal lehet találkozni, környezetbarát termékek polcával, és hogyha betérnek, és éppen zajlik az élet, akkor a humusz dolgozóival, önkénteseivel is szembe lehet találkozni, vagy másokkal, akik szintén rekreálódni járnak be, pihenni, ebédelni, vagy csak a madarakat hallgatni, és a komposztosokkal is rendszeresen lehet találkozni, jönnek-mennek bicikliükkel és a vödreikkel hozzák az odavalót. Mindenkinek próbálunk segíteni, aki a hulladékcsökkentésben bármilyen kérdéssel szembesül. Gyűjtünk is néhány dolgot, de nem vagyunk hulladéklerakó, ezt nagyon fontos kiemelni. Használt farmert gyűjtünk egy vállalkozónak, aki ebből hasznos bútorokat, rongyszőnyegeket készít, illetve a Jane Goodall intézettel együttműködve használt mobiltelefonokat is le lehet nálunk adni, és az korábban említett konyhai szerves hulladékot, de mást nem. Ezt azért is emelem ki, mert ez egy kicsit ilyen viccesnek ható történet lehet az, hogy a hulladékos adatbázisunk, ami összegyűjti azt, hogy az országban milyen hulladékot hol lehet leadni, melyek azok a cégek, akik átvesznek bizonyos anyagokat. Ez az adatbázis az interneten, a Google keresőjében elég jó helyen lakozik, és ezért nagyon sokszor, aki rákeres arra, hogy mondjuk hullámpalát vagy sítet szeretne leadni, az a mi telefonszámunkat találja meg elsőnek, és hát ebből a legkülönfélébb kínos és vicces történetek fejlődtek az elmúlt évek alatt. Vannak, akik azért telefonálnak, hogy akkor délután 3-kor hoznák a bontási hulladékot, és akkor nem győzünk hárítani, hogy azt ne ide hozzák. De hát ez a velejárója annak, hogy a tájékoztatás az néha sajnos így az internet csodáinak közelten félrecsúszik.
Mondjuk legalább örüljünk annak, hogy akkor utána néznek annak, hogy ezt hova tudják vinni, és nem az erdőbe.
Igen, ez a jobbik eset, amikor utána néznek.
Mi szokott a leggyakoribb kérdés lenni?
Hát a leggyakoribb kérdés típus az, hogy mit hova lehet leadni. Ugye ebben azért így érdemes elmondani azt, hogy nem annyira fejlett Magyarországon a tájékoztatás. És nagyon sokféle, körülbelül 1200 hulladékgazdálkodó cég működik országos szinten, a legkülönfélébb módszerekkel és repertoárral, hogy mit vesznek át. Szóval a leggyakrabban ilyen típusú kérdéseket kapunk. Ezen kívül nagyon sokan szoktak érdeklődni a programjaink iránt, vagy a komposztálás az most egy ilyen felfutó témakör, nem csak vidéken, hanem városokban, Budapesten is. De Budapesten kívüli városokban is nagyon sok helyen kezdődött már el a közösségi komposztálás, úgyhogy ebben szoktak segítséget kérni. Hú, a legkülönfélébb dolgok tényleg, sőt, még a nevünk kapcsán ilyen félreértések is szoktak lenni, és összekevernek minket a humuszbárral.
Akik hallgatnak minket, valószínűleg már kevésbé szokták ezt a kérdést feltenni, de sose lehet tudni, hogy ki ez, aki éppen erre a podcastra akad. Azt szerintem egy gyakori tévhit szokott lenni, hogy teljesen felesleges szelektíven gyűjteni a hulladékot, hiszen úgyis egybeöntik. Úgyhogy ezt most próbáljuk ezt a tévhitet eloszlatni, és kérlek, hogy ezzel kapcsolatban adj hiteles információkat.
Köszönöm, igyekszem nagyon könnyeden felfogni ezt a kérdést, ugyanis ez az a téma, amivel ki lehet borítani engem a legjobban. Tehát ez tényleg még mind a mai napig egy ilyen nagyon reflexszerű válasz a kétkedőktől és szkeptikusoktól, hogy felesleges szelektíven gyűjteni, mert úgyis összeöntik. Most az a helyzet, hogy azok a cégek, akik szelektíven gyűjtik a különféle anyagfajtákat, nekik egyáltalán nem áll érdekükben, hogy a szétválogatott anyag az összekeveredjen. Lehetett ilyennel találkozni valóban korábban, hogy jobban megérte egy kukásautóval elszállítani a különféle anyagokat, de biztosak lehetünk abban, hogy hogy mi otthon szelektálunk, az segíti az újrafeldolgozásnak a folyamatát. Főleg, hogyha tisztán és valóban elkülönítve, laposra taposva, minél kisebb helyen tesszük a gyűjtő konténerbe ezeket az anyagokat. Ezek értékes másodnyers anyagok. Nem követünk el nagy hibát, hogyha valami véletlenül belekeveredik, ami nem odavaló, de törekedjünk a minél jobb szétválogatásra, mert valóban úgy fog tudni újra hasznosulni az a nyers anyag. Sajnos nem jó arányú még a feldolgozásnak a mennyisége. Nagyon-nagyon kis százaléka az a műanyagoknak például, ami ténylegesen újra hasznosul, de ami a birtokunkba kerül, és ha működik nálunk szelektív gyűjtési rendszer, akkor szerintem itt a 21. században ez már mindenkinek kutya kötelessége, hogy kihasználja ezt a rendszert, és ténylegesen segítse ezeknek az anyagoknak az újrahasználatát. És higgyék el a hallgatók is, hogy nem kerül összeöntésre.
Azon kívül, hogy ilyen kérdésekre kell válaszolnatok, illetve tanácsokat adtok, és különböző képzéseket tartotok, mi mindent csináltok, mert hogy alapvetően a tevékenység repertoáratok elképesztően színes. Hogyan kategorizálnád ezeket a tevékenységeket? Mi minden az, amiben a hallgatók beszállhatnak? Említetted az önkénteseiteket, szóval rengeteg mindennel foglalkoztok. Hogyan lehetne ezt csoportosítani?
Igen, hát megpróbálom a teljesség igényével csoportosítani. Az egyik ilyen nagy tevékenységi körünk az oktatás szemléletformálás. Ez is sokféle formában valósul meg. Tehát egyrészt jönnek hozzánk a humuszházban foglalkozásokra csoportok. De mi is kitelepülünk rendezvényekre, akár standdal, játékokkal. Online is végzünk szemléletformálást, mindenféle kampányokkal, kvízekkel, nyereményjátékokkal, és illetve hát a hírek megosztásával, kommunikációjával. Oktatási programunknak része az is, hogy rendszeresen pedagógusoknak szóló programokat hirdetünk, akár az ökohírnök képzést, amit az idei évben is meg fogunk rendezni többször, de egyedi igényeknek is mindig igyekszünk megfelelni. Tehát ha van valamilyen önkormányzati projekt, vagy pályázati projekt, amiben a szemléletformálást, vagy valamilyen oktatási csomagot, anyagot van lehetőségünk összeállítani, akkor ebbe mindig bekapcsolódunk. Ebbe általában beszervezünk szakértőket is, tehát ezt nem csak a humuszos kollégák, hanem akár külső szakértők és partnereink is segítségünkre vannak. Egy önkéntes is be tud kapcsolódni az oktatási programunkba. Tehát nagyon sok olyan aktivistánk van, akiket mondjuk viszünk rendezvényekre, hogy az interaktív játékokat, akár egy-két perces játékok, vagy hosszabb 20-30 perces foglalkozásokat ők szoktak vezetni. Tehát ez volt mondjuk az oktatási program része. Van egy közösségi programunk is, ami magába foglalja a közösségi komposztálást, az önkénteseknek a képzését, hogy bármilyen civil szervezetnek, vagy kollégistáknak, egyetemistáknak szervezünk esetleg programokat, bekapcsolódunk a civil, zöld civil mozgalomnak a mindennapjaiba, illetve hát ugye mi magunk is egy szövetség vagyunk, tehát kapcsolatot tartunk a tagszervezeteinkkel, velük együtt cikkeket, szakmai anyagokat szoktunk összeállítani, állásfoglalásokat bizonyos témákban, amit a döntéshozók felé eljuttathatunk. Ide már kapcsolódik egy kicsit egy következő tevékenységcsoport, az érdekérvényesítés. Hiába nagyon fontos a szemléletformálás, az oktatás, az nem ér mindig célt. Nagyon fontos az, hogy döntéshozói szinten is megszülessenek a megfelelő lépések, és ebben igyekszünk segíteni a kormányzatot, az önkormányzatokat, a szakmai testületeket, és ebbe bekapcsolódni ezekbe a szakmai munkákba, hogyha például születik egy új hulladékos törvény Magyarországon, akkor amögött legyen egy szakmai vélemény, ami megalapozott. Ezt körülbelül így lehet elképzelni. Ezen kívül a szervezetnek a fenntartásához egy nagyon fontos lábunk a társadalmi vállalkozás. Tehát alapvetően ugye egy közhasznú szervezet vagyunk, viszont szeretnénk bevételre is szert tenni. Ugye ezt sokan félre is szokták érteni, hogy mit jelent egy non-profit szervezetnek az élete. A non-profit az nem azt jelenti, hogy nincs szüksége bevételre, vagy a munkatársaknak ne kéne bért előteremteni. Tehát a társadalmi vállalkozásunk keretében vállalatokkal, cégekkel működünk együtt, és az ő programjaikat igyekszünk segíteni a saját szolgáltatásainkkal. Ilyen szolgáltatás lehet egy előadás megtartása, egy intézményi hulladékanalízis, és még számtalan más program, ami ezt a szolgáltatási portfóliónkat jelenti.
Itt csatolnám be azt, bocs, hogy megszakítalak, hogy van is élményem erről, hogy ez a hulladékanalízis, ez pontosan hogy is néz ki, mert ahol dolgozom, ott végigcsináltatok egy ilyet, és hát ez nem azt jelenti, hogy kapunk egy 2-3 oldalas kis valamit, hogy akkor amúgy szelektíven hogy kell hulladékot gyűjteni, meg egyébként mi az, amiből sokat láttatok, hanem ez egy több alkalmas megbeszélés, utána ti belemásztok konkrétan a kukákba, megnézitek, hogy szó szerint, hogy miből mennyi volt, és hát aztán, ha jól emlékszem, nagyjából egy 70 oldalas dokumentumot adtatok át, szinte disszertációként, hogy akkor ezt olvasgassuk, és ez alapján próbáljunk meg tovább menni, úgyhogy egy nagyon komoly munka van e mögött.
Igen. Ez is nagyon izgalmas, és szívesen mesélek ennek az élményeiről. Még a tevékenységeinkhez azt tenném hozzá, szintén nem elhanyagolható, amiért tulajdonképpen létrejött a Humusz Szövetség, az a lakossági tanácsadás. Szóval egy olyan hiányt pótolunk, ami állami feladat lenne, ettől is vagyunk részben közhasznúak, hogy tájékoztassuk a magyar lakosságot arról, hogy hogyan lehet hulladékmentesen élni, vagy ha hulladéka keletkezik, akkor mit tud vele tenni, hová viheti le, hogyan előzheti meg, mik az alternatívák, hol vannak javító műhelyek, csomagolásmentes boltok, és ehhez kapcsolódó programokat is szervezünk. Tehát a Humusz kertjében volt már garázsvásár, cserebere bőrze, tanácsadó, ilyen nyílt nap, szóval ilyeneket is előszeretettel végzünk, illetve hát ezt nagyon fontosnak is tartjuk, a lakossági tanácsadást. Néha elbizonytalanodunk ebben, amikor egy nap már harmadszor hív fel valaki azért, hogy a használt gumiabroncsokat szeretné hozzánk leadni, de azért kitartunk ebben, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne a környezetbe kerüljön ki az árokpartra és a falu szélére ez a rengetegféle háztartási hulladék, aminek egyébként meg lenne a megfelelő kezelési módja. És hát ide kapcsolódik az is, amit említettél, hogy intézmények szintjén, vagy akár irodaház és vállalat szintjén is nagyon sokat lehet megelőzni a keletkező hulladékból. És hát ezt nem lehet máshogy kideríteni, mint úgy, hogy tényleg nyakig belemászunk egy-egy kukába. És hát ott is aztán nagyon izgalmas dolgokat lehet találni. Átvitt értelemben és szó szerint is mindig vannak meglepetések, és még ennyi év után is lehet meglepetést okozni, hogy mi minden kerül a kukába feleslegesen.
Mi volt a legnagyobb meglepetés?
Hát ez egy konkrét példa, amikor egy hátizsákot találtunk egy szelektív kukának, tehát a műanyagos szelektív kukában volt egy hátizsák, amiben porcelán tányérok és étkészlet volt. Rejtélyes, hogy hogyan került oda. Egyébként minden, ami a táskának a része volt, az használható állapotban került bele ebbe a kukába.
Lehet, tanulságos. Hogy ez egy bünténynek az egyik bizonyítéka, és egyszer
majd kiderül. De egyébként az is érdekes, hogyha valaki ellátogat egy újrahasználati központba, hogy Budapesten 2 is van az FKL fenntartásában, hogy mi az, amit az emberek már megválnak, de még jó állapotú dolgok ezek, és másoknak pedig szüksége lehet rá. Óriási mennyiségű az a hulladék, amit az ipar ont magából, és ugye fél éven belül, 6 hónapon belül a kukában landol, pedig ezek még hasznos vagy hasznosítható tárgyak lennének, és mellette pedig a marketing és a reklámok folyamatosan azt ösztönzik, hogy újakat és újakat vásároljunk, pedig a világ már tele van olyan tárgyakkal, amiket egyébként még tudnánk használni. Szóval ezekre minden alkalmat megragadunk, hogy felhívjuk a figyelmet.
Különböző kampányokat szoktatok hirdetni, ami nyilván része a lakossági tájékoztatásnak. Melyik volt eddig a leghatásosabb? Egyáltalán tudtok-e arról, hogy ezek hogy hatnak az emberekre, vagy csak így csináljátok, és reménykedtek abban, hogy ez eljut hozzájuk?
Nehéz összehasonlítani, hogy melyik volt a leghatásosabb, mert nagyon, nagyon különféle kampányokat folytatott a Humusz 26 év alatt, és nehezen mérhető a közvetlen hatása is. Ezeknek sokszor ilyen továbbgyűrűző hatásai vannak, vagy évek alatt derül csak ki, hogy érdemes volt belekezdeni. Mondok néhány példát, hogy még így az ős humuszos korszakban volt olyan a 90-es években, amikor beszüntették a visszaváltható műanyag italos csomagolásokat, akkor bizony az akkori humuszos csapat beöltözött tetrapak páncélt készítettek, meg ilyen lovagi sisakot, egy ilyen középkori hajítógépet, és PET-palackkal meghaigálták a Környezetvédelmi Minisztérium épületét. Ennek elég nagy sajtóvízhangja volt, és azóta is sokan emlékeznek erre az akcióra. Hatásos eredménye nem lett, de kifejezték azt, hogy a civil társadalom nem érte egyet a betétdíjas termékeknek a visszavonásával. Ugyanilyen volt például, amikor egy nyilvános közparkban tartottak egy rituális temetést az utolsó betétdíjas pezsgős üvegnek. Ugye manapság már nem találkozhatunk betétdíjas pezsgős üveggel. Az utóbbi években inkább az online térben kampányoltunk. A márciusi műanyagböjtöt most már többedik alkalommal hirdettük meg. Legutóbb 2 éve szólt nagyon nagyot a márciusi műanyagböjt, amikor éppen mindenki trónokharca lázban égett, és ezeket a műanyagmentes üzeneteket mi is trónokharcás köntösbe bújtatva osztottuk meg, és nagyon-nagyon sok ember adott rá pozitív visszajelzést, hogy hatásos volt, és elérte a célját. Általában olyankor indítunk nagyobb kampányt, amikor valamilyen jeles ünnephez közeledünk, vagy az évnek olyan szakaszában, amikor túlpörög a fogyasztás, például Black Friday, vagy az advent és karácsonyi vásárok idején. Ilyenkor próbáljuk a lehető legfinomabban, de azért határozottan megfogalmazni az üzeneteket. Egy ideje rájöttünk, hogy az elrettentésnek és a shamingnek már nincs foganatja. Az emberek inkább pozitív üzeneteket szeretnek hallani, bíztatást és jó példát látni. Úgyhogy ezért mi is inkább abban próbálunk erősödni, hogy humorral, vagy ilyen könnyedebb hangvételben fogalmazzuk meg, jópofa grafikával esetleg, vagy rimbeszedve az üzeneteinket, hogy hát, ha így könnyebben megragad és eléri a célját.
A Humusz Szövetségnél mi a siker fokmérője?
Nagyon magasra tettük a lécet, ugyanis úton útfélen azt hangoztatjuk, ami a szlogenünk, hogy teljes élet nulla hulladék. Szóval a teljes sikert akkor érnénk el, ha nem lenne szükség a munkánkra, de minden apró lépésnek és kis sikernek örülni tudunk. Tehát amikor visszajön egy gyerekcsoport pár év múlva, és emlékeznek arra, amit már itt hallottak egyszer, az mindenképp sikerként könyvelhető el. Vagy amikor látjuk azt, hogy Budapesten elszaporodtak a közösségi komposztpontok. Ezek mind-mind apró sikerélmények, és azt érezzük, hogy van értelme a munkánknak.
És gondolom önkéntesként, ha valaki szeretne csatlakozni, akkor a honlapotokon megtalál minden.
Természetesen, igen.
A beszélgetésünk végéhez közeledve az utolsó kérdésem az, hogy milyen terveitek vannak, főleg itt a nyárra említetted, hogy lesznek nyári programjaitok, de hosszú távon mi mindent tűztetek ki célnak magatok elé?
Hát nagyon sok tervünk van, de pont a mai napon volt a küldött gyűlésünk, amikor azt is boncolgattuk, hogy ezek a tervek mind kérdőjelesek, így ezekben a nehéz időkben. Egy éve ebben vagyunk benne, hogy hiába tervezünk valamit, azt vagy át kell alakítani, vagy el kell napolni. Az idei évre vonatkozóan abban biztosak vagyunk, hogy szeretnénk az oktatási programunkat folytatni. Most már így az év végére még be fog csúszni egy-két iskolai csoport, úgy tűnik. A nyáron pedig az ökohírnök képzésből fogunk két turnust megtartani, egyet nyár elején, egyet pedig augusztusban. Folyamatban vannak, illetve hát elbírálás alatt van most több olyan pályázat, amit beadtunk, és nagyon várjuk azoknak az eredményét, mert a lakossági programokat, a honlapunknak a megújítását tervezzük még a következő időben, illetve az oktatáshoz kapcsolódó programokra adtunk még be pályázatot. Szeretnénk egyébként a civil hálózatot is fejleszteni. Tehát Humusz Szövetségként nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy valóban egy szövetség legyünk, és az ország különböző szegleteiben tevékenykedő, hasonló, lelkes, elkötelezett, szakmailag magasan képzett szervezeteket össze tudjuk fogni, és együtt nagyobb eredményeket tudjunk elérni. Úgyhogy ilyesmi terveink vannak az idei évre, és hát szeretnénk, így most az adományszerzés az, ami egy ilyen prioritás, hogy a működésünkben egy kicsit stabilabbak tudjunk lenni, tudjunk esetleg új munkatársakat alkalmazni, hogy nem mindig a tűzoltás legyen, hanem tényleg mélyére tudjunk menni a problémáknak. Sokszor sajnos annak az a hátrány ér minket, hogy az anyagi biztonság megteremtése elveszi a szakmai feladatok elől a teret és az időt. Sokkal jobban szeretnénk bevonódni mondjuk az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak a munkájába, ahol szakmai érdekérvényesítés zajlik, vagy akár különböző fórumokon, konferenciákon való részvételre, a nemzetközi kapcsolatainknak az ápolásában szeretnénk előrelépni, mert ezek azok a nagyon fontos területek, amikre sajnos sokszor nem jut már idő.
Van egy dolog, ami még nagyon érdekel veled kapcsolatban, hogy állsz a klímaszorongással. Valaki, aki a mindennapjaiban állandóan ezzel a témával foglalkozik, és bár a kampányodnak azt választottad ki, hogy csupa pozitív üzenettel fogod ellátni azokat, akik támogatnak, és azokat is, akik nem támogatnak, de hogy alapvetően pozitív üzeneteket szeretnél adni ezzel kapcsolatban, meg mondtad is, hogy nem hiszel az ökoshamingbe, illetve hogy talán ez az út, ami járhatóbb. Mégis ezzel együtt, vagy ennek ellenére, hogy állsz a klímaszorongással?
Nagyon személyes, de iszonyatosan hullámzóan állok vele. És ezzel foglalkozom is most már egy ideje. Próbálok ebben segítséget kérni, és azért kapok is. Nehéz megküzdeni vele, mert bármennyire próbál az ember tudatosan létezni, azért eltalálnak olyan állapotok, amikor nehéz ezzel együtt élni, hogyha az ember nap mint nap a kutatásaival vagy az előadásokra való készüléssel kapcsolatban csupa lehangoló adattal találkozik. És ezeket még tovább is kell adni. Valamilyen szinten muszáj kitárni, akkor ezt így nehéz feldolgozni. Szóval nem mindig vagyok pozitív, én sem, de arra már rájöttem egy ideje, hogy észre kell tudni venni a pozitív dolgokat, mert azt tud kirántani az ökoszorongásból. És azért szerencsére a világban rengeteg jó dolog van, amiben még lehet kapaszkodni, illetve a közösség az, ami nekem sok erőt tud adni. Elkezdtem járni egy képzésre, ami érinti az ökopszichológiát is. Ez egy olyan csoport, akikkel outdoor trénerek leszünk, vadon kalandterápiás képzés, amiben sok pszichológussal együtt tanulunk, és kint vagyunk sokat a természetben. És ez nekem rengeteg erőt ad, hogy az érzelmeinkkel tudunk foglalkozni természetben. Tehát olyankor valahogy megszűnnek a problémák. Olyankor, amikor egymással vagyunk, és befelé tudunk figyelni, illetve azt tükrözzük befelé, ami kint történik, hogy egy kicsit ilyen ködösen fogalmazzak, akkor tényleg meg tudnak szűnni azok a hétköznapi problémák, amik aggasztóak. Sőt, könnyen előjönnek azok a megoldások, viselkedési formák, vagy személyes célkitűzések, amiért megéri küzdeni. Úgyhogy nekem most ez a stratégiám, hogy sokat kint lenni a természetben, közösségben. Mert szerintem a természettől és egymástól is rengeteg mindent tudunk tanulni, és sokkal könnyebben észreveszünk a jó dolgokat is, hogyha nem így a saját kis beszűkült belső vívódásainkkal vagyunk lekötve.
Bár nem úgy terveztem, hogy a klímaszorongással zárjuk ezt a beszélgetést, mégis sikerült úgy kikerekítened, hogy ez szerintem egy nagyon szép zárszó volt. Mindenki ki a természetbe, jön a nyár, most már a korlátozások is kevésbé akadályozzák meg azt, hogy kint lehessünk a természetben, hogy együtt lehessünk közösségben a természetben, úgyhogy mindenkit arra bíztatunk, hogy használja ki ezeket a lehetőségeket. A májusi eső aranyat ér, most már szerintem eléggé aranyba borult minden, úgyhogy reméljük, hogy mostantól sugárzó napsütés fog várni minket, és ebből tudunk majd táplálkozni, és meglátjuk tényleg azokat a szépségeket, amelyekért érdemes elindulni ezen az úton, és változtatni a mindennapjainkon. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönjük a munkátokat mindenkinek a nevében, és sok kitartást kívánunk ahhoz, hogy ezeket a továbbiakban is meg tudjátok valósítani, és hát mindazt, hogy anyagilag is meglegyen az a biztonság, amelyben ezek létrejöhetnek, és amelyben ti is minél tovább tudtok dolgozni ezen az ügyön. Úgyhogy jó munkát kívánok mindenhez!
Nagyon szépen köszönöm, Ancsa, és nagyon jó volt ez a beszélgetés. És én pedig a podcastedhez kívánok még nagyon-nagyon sok kitartást, mert szerintem ez az igazán fontos, hogy ezeket a jó dolgokat meg is osszuk. Mert különben, ha csak magunknak megtartjuk, annak nincs értelme. Úgyhogy kürtöld világgá ezeket a jó híreket.
Hát köszi. Jó, hogy van kivel beszélgetni erről, úgyhogy köszönöm a beszélgetést.